Tisztelt hallgatóság! Előadó társammal, Gáncs Péter püspök úrral együtt szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. És mindenek előtt a mai témához megszületett a szeretet kapcsolódva, tegyük is fel a kérdést, milyen szeretettel köszöntjük most a hallgatóságot. A kérdés már csak azért is jogos, mert mindenünnen a szeretet szó árad felénk. Napszám slágereket hallunk, és minden másodiknak ez a refrénje, I love you. Kutatók vizsgálják a szeretetet, a szeretet közegében végbe menő fizikai, biológiai változásokat. Erkölcs és társadalomtudósok értekeznek róla, és olykor-olykor még a politikusok is kimerik mondani. Mindenki szeretetről beszél. Egy internetes keresőprogramon angol nyelven több mint 80 millió honlapot találtam, melynek témája a szeretet. Rettenetes nagy szám ez. Szükítsük a keresést. Szeretet és foci. 3,2 millió. Szeretet és kompjúter. 4,8 millió. Szeretet és biológia. 6,7 millió. Szeretet és Isten. 12 millió. Nem is állunk olyan rosszul. A számok azonban nem a magabiztos tudást jelzik. Kantnak tulajdonítják a hasonlatot, mely szerint az emberi tudás gömbhöz hasonló. Amit tudunk, az a gömb, amit nem tudunk, az a gömb felülete. Minél nagyobb a gömb, annál nagyobb a felülete. Minél többet tudunk, annál többet nem tudunk. Zavarban vagyunk, ha a szeretetről beszélünk, mert nagyon-nagyon sokat, tessék figyelni, nagyon-nagyon sokat nem tudunk erről a titokról. Ráadásul a szeretetet nem annyira mondanunk kell, hanem inkább megélnünk. Viszont ezért is kell róla beszélnünk. Ami a valódi szeretetre jellemző, az nem velünk született képesség, hanem elsajátítási folyamatok és változások eredménye. Sőt, az Új Szövetségben azt olvassuk, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtek. Az újjászületés olyan gyökeres változást jelöl, ami nem következik az ember életéből. Egy olyan lelki-szellemi változásról van itt szó, amely az egész emberi életre kihat. A kereszténység ennek örömét hirdeti. A holland vallástudós Gerardus van der Leeuw a következőket mondja. A kereszténység tipológiájához elég egyetlen szó, szeretet. Ez onnan származik, hogy a kereszténységben Isten mozdulata és az ember Isten iránti mozdulata egy lényegű. A szeretet az isteni hatalom mozdulata a világ felé, és viszont szeretet a világ mozdulata Isten felé. Az emberi szeretet az isteni szeretet visszatükröződése az emberben, pontosabban Krisztus kiábrázolódása az emberben. Hogy mennyire nem könnyű a szeretetről beszélni, arra jó példa Shakespeare Lear király című tragédiája. Az öregedő király, mielőtt szétosztaná örökségét lányai között, azt firtatja, melyikük szereti jobban. A két idősebbik csodaszép szavakkal szónokol arról, hogy ők mennyire szeretik apjukat. A kisebbik lány, Cordelia, ezt halván, hogy nővérei dicsérik önmagukat, így szól magában, Cordelia mit tegyen? Hallgat, s szeret. És mikor apja felszólítja, hogy mondjon már ő is valamit, ezt feleli, semmit, milord. A király haragjában száműzi. Ám később Cordelia élete árán menti meg apját, akit álnok nővérei kitaszítottak. Mintha az apostol intését hallanánk, gyermekeim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Nos hát, milyen szeretettel köszöntöttük most a hallgatóságot? Ha például két szerelmes találkozik, rajongással, vagyis szeretettel köszöntik egymást. A szeretetnek ez a dimenziója, erotikus vonzatú. Ha egy labdarúgó mérkőzésen a győztes gólt lövő játékost társai megcsókolgatják, köszöntik, szintén szeretetről van szó. Itt a szeretet társias jellege nyilatkozik meg. Ha családi találkozóra megyünk, az összetartozás örömében szeretettel köszöntjük egymást. A szeretet közösségi valósága tárul fel. Ha pedig gyászban osztozva részvéttel fordulunk a sírókhoz, akkor is szeretettel köszöntjük őket. Itt a szeretet fájdalomban osztozó valóságával találkozunk. Ezek a példák talán jól bizonyítják, hogy a szeretetnek sok-sok dimenziója van. Ám ezeket egymástól gondosan meg kell különböztetnünk. Még akkor is, hogyha a megkülönböztetéssel olykor hadilábon állunk. Egy régi anekdóta szerint egyszer egy német egyházi küldöttség járt Magyarországon, és az itthoni fogadó bizottság örömmel újságolta egyházunkban, bizony már több tucat szeretet otthon van. A fordító így fordított, Liebeshaus, ami nem éppen az öreg otthont jelenti német nyelven. Bizony a nevelés, az erkölcs, a jogalkotás, a tudomány, egész civilizáción kerülne zűrzavarba megkülönböztetések nélkül. E tekintetben kétségtelenül vannak szerencsés nyelvek, például a latin 6-7 szót is használ a szeretetre, a német, mint láttuk, csak egyet jószerével. Mi most az antik görög nyelvre térünk rá, melyen az új szövetséget is írták. Anders Nigren, svéd teológus vizsgálta azt a különös tényt, hogy az új szövetség írói nem használnak egy görög szót, mely szó egyébként minden nyelvbe gyakorlatilag átkerült. Ez a szó az erosz. Ebből származik az erotika. Platon lakomájában ezt olvassuk eroszról. Minden embernek tisztelnie kell eroszt, ezért tisztelem én magam is. S magasztalom most, s mindörökre erosz nagyságát és hatalmát. Erosz a vágy hatalma. Ez készteti az embert arra, hogy beteljesülést keressen. Platon folytatja, lényegében a jóra és boldogságra való vágyakozás nem más, mint nagy és fondorlatos szerelem. Majd idéz egy mítoszt, miszerint az istenek gömb alakban, megint a gömbnél vagyunk, gömb alakban teremtették az embert, majd haragjukban ketté vágták, és a férfi és a nő azóta keresi egymást, újra egyesülni akarnak. Az ember erosz kényszerítése alatt áll, kultúráját, alkotóerejét, egész valóságát meghatározza erosz. De vajon miért kerülték az új szövetség szerzői ezt a kifejezést? Hiszen a Biblia is beszél arról, hogy az ember beteljesülésre vágyik, sőt, ezt a görögöknél is reálisabb módon mutatja be. Az első ok az, hogy erosz már oly mértékben szexuális tartalmúvá lett, hogy nem volt alkalmas az isteni és felebaráti szeretet tolmácsolására. Nem, mint hogyha a Biblia prűd volna, éppen, hogy nem az. A nemiség Isten ajándéka. Ám a szeretet olyan rokon fogalmait nem lehetett már az erosz szóval visszaadni, mint könyörület, hűség, igazságosság, méltányosság. Volt más lehetőség is, természetesen. Arisztotelész a barátságról írva a filia szót használja. Erosz a hiányérzetre utal, filia inkább arra, amit szívesen tesz az ember a kölcsönösségre. Az új szövetség szerzői mégsem a filia szót választották Isten szeretetének leírására, hanem az antik világban szinte teljesen jelentéktelen szerepet játszó agapét. Lehet, hogy csak a hangzásbeli azonosság miatt tették ezt, a szeretet héberül így hangzik, ahába, s már is halljuk rimelni a görög szót, agápé, Arany Jánosi megoldás. A helyzet azonban más. Agapé ugyanis azt jelenti, magánál többnek tart, megelégszik, elfogad. És innen jönnek már is a különbségek. Erosz szerezni vágyik, agapé adni akar. Erosz a hiányon alapul, agapé viszont szabadon ad a magáéból. Erosz fölfelé törekszik, mindig többre, filia az egyenlők vonzódása, agapé fölülről érkezik lefelé. Eroszt a felismert érték motiválja, azután vágyódik. Agapé szeret, és ezért értéket teremt abban, akit vagy amit szeret. C.S. Lewis így összegzi a különbségeket. Erosz a szükségszeretet, agapé az ajándékszeretet. Erosz lényege, szeretlek, hogy szeress, agapé lényege, szeretlek, mert szeretlek. Itt értjük meg Jézus szinte felfoghatatlan parancsát, szeressétek ellenségeiteket, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mondjuk ki, nem fordítási lelemény miatt került a kereszténység középpontjába az agapé, a szeretet szó, hanem mert egyedül így volt lehetséges kifejezni Istennek azt a szeretetét, mely minden hit tapasztalatot meghatároz. Mi az, hogy hit tapasztalat? Mik ezek a hit tapasztalatok? A keresztények Isten szeretetéből valónak látják a világot. Az Óegyház egyik nagy teológusa, Nüsszai Gergely, a 8. Zsoltára hivatkozva azt mondja, hogy miközben Isten a világban kitüntetett helyre állította az embert, aközben úgy alkotta az embert a maga képmására, hogy bennünk közvetlenül fölismerhető legyen Isten szeretete. Isten, mintha mindent az ember érdekében tett volna. Tegyük hozzá szomorúan, ma meg azzal nézünk szembe, hogy az ember a maga érdekében mindent elpusztít. A világ tehát nem puszta anyagi konstelláció, ahogy a materialisták tartják, hanem alkotás. Ám nem is egy gonosz szellem alkotása, ahogy az antignosztikusok vélték, hanem a szerető Isten teremtése. A világ az otthonunk. Ímé igen jó, ímé igen jó, halljuk újra meg újra a teremtés napjain a Bibliában, a teremtés történetben. Isten szeretetét ismerjük föl abban is, amit mi Isten gondviselésének nevezünk. Az ember nem fogja semmiféle fátumnak, a csillagok állásának, Isten gyermeke. A szenvedő Jobbról azt olvassuk, hogy amikor Isten válaszol neki a forgószélből, Jobb a világegyetem rendjéből érti meg szenvedése titkát is. És ez a minden tudás nem gőgössé teszi, hanem imádkozik ellenségeiért. Isten szeretete gyullad föl benne. Ellenségeiért. Igen, eddig nem szóltunk arról, hogy Isten szeretete a tőle elszakadt embert hordozza. Itt értjük meg, amit az előbb mondtam, agapé a jó és rossz iránt egyformán megnyilatkozik. Jézust halljuk a hegyi beszédben, Isten jóságát gonoszra és igazra egyaránt kiárasztja. Boldog ember, akit ez a belátás bizalomra, hitre késztet. Jézus is erre biztatja követőit, ne féljetek, a szeretet kiűzi a félelmet. Ezt a mély tapasztalatot fejezi ki Babics Mihály verse is, megkérem Horváth Kálmánt, mondja el Babics Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres nagy Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesek számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában. Kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje. aki azt énekli. Béke.
Nehéz területre érkezünk most el. A történelem páratlan fordulataiban is Isten szeretetét ismerhetjük fel, mikor bekövetkezik az, ami lehetetlennek tűnt. Ki hitte volna 15 esztendeje, hogy ma este itt a szeretetről és Istenről fogunk beszélni. A 105. Zsoltár szerint a rabszolgaságból való szabadulás, a honfoglalás, a megmaradás sosem valami hatalmi politikai ügyesség folytán következett be. Ezeket a megmentő fordulatokat Isten szeretete alapozta meg. A Biblia hírből sem ismeri a közmondást, segíts magadon, és Isten is megsegít. Isten e szabadítása közben törvényt ad népének. A köztudat a szeretetet és a törvényt végső soron összeegyeztethetetlennek tartja, s lám a kettő nem az. Karl Barth, a svájci teológus mutat rá, hogy a 10 parancsolat kőtábláit a szövetség ládájában helyezték el, vagyis a törvény dokumentumát az isteni szeretetet jelző szent tárgyban őrizték. Árvát megsegíteni, jövevényt befogadni, adósságot elengedni, a törvény előírásain túl a másik számára többlet jogokat biztosítani, megbocsátani 77-szer is, ez a törvény beteljesítése, ez a szeretet. A múlt század egyik bölcselkedője szerint a másik ember a pokol. Isten törvénye szerint a másik ember szeretetem célja. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mondja Jézus. S oszlik minden hamis szentimentalizmus, a szeretet hosszú tűrő, kegyes, mindent elfödez, mindent eltűr, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Az ószövetségi proféták azonban nem csak a törvény betöltését sürgették, hanem gyógyulást, szabadulást is hirdettek a bűn útjára tévedt szenvedő embernek, Ézsaiás így jövendől. Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. A seregek urának buzgó szerelme mivelenti ezt? Miért? Pál apostol úgy írja le az ember állapotát a római levélben, mint süketséget, vakságot és megkeményedést. Isten dicsősége látható a világból. Az ember viszont megvonja magát Istentől, nem szereti Istent. Magára hullik vissza, megromlott természete megcsalja. Menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, mondja az apostol. Az ember olyan akart lenni, mint Isten, jónak és gonosznak tudója, s lett, ahogy Vörös Marti mondja, sárkányfog vetemény. A megromlott emberi természetből nem következik az agapé. Calvin így mondja, Isten mentő szeretete, mely Krisztusban elérkezik hozzánk, szinte már-már természetünk ellenére való. Krisztus megváltása új teremtés. Nem leváltása, hanem átformáló megváltása a réginek. Csak itt értjük jól, amit Aquinói Tamás mond, a kegyelem nem eltörli a természetet, hanem tökéletessé teszi, azzal, hogy magára veszi. Ez Krisztus testetöltésének, az inkarnációnak, magyarul karácsonynak a titka. Immánuél, jövendül a próféta. Olyan ez az ígéret, mint az éjszaka mélyén felhangzó kiáltás, közeleg a naptámadat. Ez a proféták magvetése. S majd így szól az angyal is Józsefhez, Mária férjéhez, Immánuel, velünk az Isten. Isten új kezdetet nyit. Mária az a szűz, akiről a proféta jövendölt. Az ő engedelmessége, ahogy Irénaeus egyházatja mondotta, éppen a fordítottja, mint Évái az első asszonyé. Éva engedetlensége miatt elveszett az élet, Mária engedelmessége által lehetővé lett az üdvösség. De másról is szólnunk kell itt. Az isteni kezdeményezés a világ peremén indul egy istálóban. Az emberben mindig megvolt, a vágyakozás a megváltásra, az üdvösségre. Ám egy dolog, ha mi jelöljük ki Istennek a helyét, ahol szeretetének szerintünk hatnia kellene. És megint más, ha engedünk Istennek, hogy szeretete szuverén módon érvényesüljön. Az emberi önmegváltás útjai nemhogy közelebb, hanem távolabb visznek Istentől. A várandós Mária éneke, a Magnifikát szól erről, Isten megáldotta az engedelmest és az alázatost, de szélnek szórta a felfuvalkodottakat. Krisztus kereszthalálig menő szeretete azt mutatja, élete tökéletes összhangban áll tanításával. Ézsaiásnál egy szenvedő szolgáról olvasunk, aki elhordozta Isten bűn miatti haragját, hogy Isten szeretete szabadon áradjon át az emberi életbe. Isten szolidáris az emberrel. Nem hagyja magára, mint madács Istene Ádámot, lásd, mit érsz magadban. Karácsony jó híre ennek az ellenkezője, Immanuel, velünk az Isten. Krisztusban ismerjük fel igazi mélységét mindannak, amit teremtésről, gondviselésről, történelemről, törvényről mondtunk. Ő benne ismerjük meg Istent, aki szeret. Aki látott engem, látta az atyát. Jövel, jövel, Immanuel, hangzik az adventi ének. Ez tükrözi fölismerésünket, hogy mi azért várunk, mert Isten ígért valamit. Énekünk felelet Isten ígéretére. Canterbury Anselmus szép imádsága segíthet ezt az adventi váradalmat felismerni. Kereselek téged vágyakozással, vágyakozom hozzád a kereséssel, találjalak meg a szeretéssel, szeresselek a találással.
A 12. századi latin himnusz hangjai után egy kis újszövetségi barangolásra szeretném meghívni a Mindentudás Egyetem hallgatóit. Három operatőr, kameraman, Máté, Lukács és János segít nekünk sajátos kameraállásból megmutatni, hogy mi is történt ott akkor Betlehembe 2000 évvel ezelőtt, hogyan született meg a szeretet. Mielőtt kapcsolnánk az első operatőrt, Mátét, talán nem árt tisztáznunk magának az evangélium szónak a jelentését. Evangélium, ez a görög szó jó hír, örömhír, eredetileg nem egy bibliai könyvet jelölt, hanem magát az örömhírt. Mi keresztények így valljuk, magát Jézus Krisztust. Az evangélium nem valami, hanem valaki, akinek a neve is hordozza az örömhírt. Jézus, héberül Jeshua, azt jelenti szabadító. Krisztus, ez a görög szó, héberül messiás, annyit jelent felkent. Abban az időben keleten az uralkodókat nem megkoronázták, hanem drága illatos olajjal megkenték trónra lépésükkor. Tehát pontosan így kéne talán fogalmazni, Jézus a Krisztus, a szabadító király. És most nézzük Mátét, az első evangélistát az újszövetségi könyvek sorában. Mindegyik evangélistától egy-egy mondatot szeretnék mindenkinek a szívébe helyezni arany vasárnap után, egy nappal arany mondásként. Mátétól talán vigyük magunkkal ezt a mondatot, amit a bölcsektől tanulunk ma este. Eljöttünk, hogy imádjuk őt, erre a motívumra majd a végén, ha lesz időnk, szeretnék visszatérni. Máté a szeretet születéséről üdvtörténeti és kozmikus összefüggésben szól. Máté az egykori vámszedő, Lévi, akit a vámszedőasztal mellől hívott el az Úr, úgy szól Jézusról elsősorban zsidó olvasókat megcélozva, hogy benne teljesülnek az ószövetségi proféciák. Ő Dávid fia, nemzetség táblázatát is Ábrahámék vezeti vissza. De ugyanakkor Máténál kitágul a kör, és kozmikus összefüggésben arról is tudósít, hogy Jézus születését kozmikus jelek is előre vetítették, jelezték. Önnála szerepel az úgynevezett betlehemi csillag, és erről az égi jelenségről Johannes Kepler, tudós, az 1600-as években kimutatta, hogy valószínű az a bizonyos fényjelenség, az két bolygónak, a Jupiternek és a Szaturnusznak az együtt állásából adódott, és mivel ez a halak csillagképében, a zsidóság csillagképében történt, ezért a keleti mágusok, csillagászok, tudósok úgy érezték, itt valami olyan történt, aminek utána kell járni. És ezért indulnak el a csillag nyomába, és megtesznek több mint 1000 kilométert, és megérkeznek a fővárosba, Jeruzsálembe. Hiszen tudósként, racionálisan gondolkozva csak azt tudták elképzelni, hogy az új uralkodó, a trónörökös ott lesz a királyi udvarban, Heródes udvarában. Amikor megérkeztek ezzel a hírrel, nagy pánikot okoztak, hiszen a hatalmához bölcsesen ragaszkodó Heródes el se tudta képzelni, hogy hol a konkurens uralkodó. Azonnal összehívta az udvari tudósokat, írástudókat, főpapokat, akik előásták Mikás próféta egyik tekercsét, és ott megtalálták a következő jövendőlést. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen se vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. És ez a kis epizód, hogy a Mikeási prófécia mutatja meg a pontos útirányt a bölcseknek, egy igen fontos teológiai igazságot is rejt. Kiderül, hogy az úgynevezett egyetemes kinyilatkoztatás, hogy Isten fölfedezhető, legalábbis megsejthető természeti jelenségekből, történelmi eseményekből, az csak bizonyos határig igazít el minket. Bizony a bölcseknek is szüksége van az igei kinyilatkoztatásra. Arra a pontos útmutatásra, hogy még meg kell tenni körülbelül 10-12 kilométert a fővárostól, és egy kicsi városkában fogják megtalálni a keresett új uralkodót. És ugyanakkor ez a kis epizódot Heródes udvarában még valamit megmutat, keserű kritika minden korok elméleti tudósai fölött, akiknek a kezében ott a tudás, az ismeret, de ez az ismeret halott és meddő. Nem tudnak elindulni, nem tudnak utána járni a dolgoknak, ott maradnak. És ezzel is illusztrálják szomorúan, hogy bizony a leghosszabb út sokszor a fejünktől a szívünkig vezető út. A bölcsek viszont épp azért bölcsek, mert ők elindulnak. Elindulnak, és a prófécia nyomán megtalálják a betlehemi istálót, és benne a kisgyermeket, és ezt írja Máté, leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Máté tudósításából az is kiderül, hogy ezek a bölcsek, pontosan nem tudjuk, hogy hányan voltak. Később, a 6. században az ajándékok számából alakult ki egy érdekes hagyomány, hogy talán 3 lettek volna, nevet is kaptak később, Gáspárt, Menyhért és Boldizsár. Majd a 8. századtól már kezdik úgy emlegetni őket, mint napkeleti királyok, és itt el kell mondani, hogy ebben a változásban az is szerepet játszhatott, akkor a kereszténység már világvallás lett, államvallás, és ez azt is jelentette, hogy nem volt igazán kívánatos a pogány babiloni csillagászokra emlékeztető mágoly, mágus kifejezés, és ezért lettek inkább királyok, akik leborulnak az új király Jászol bölcsőjénél. A hármas számból egy másik szimbolikus üzenetet is kiszoktak hozni, ez a három életkor, vagy a három akkor ismert földrész reprezentánsai ők, Afrika, Ázsia és Európa képviselői, és innen már csak egy lépés az, amit József Attila a bájos verséből ismerünk, Goldizsára, Szerecsen király. Szent Ambrus milánói püspök pedig a IV. Században már az ajándékoknak is komoly teológiai, szimbolikus értelmet ad. Az aranya királynak szól, a tömjén az Istennek, a mirha pedig a szenvedő, a halálra is kész embernek. Ez a szép idilli jelenet ott a bölcsőnél azonban drámai fordulatot vesz abban a pillanatban, amikor a bölcsek álomban figyelmeztetést kapnak, hogy nehogy visszamenjenek Heródeshez, nehogy jelentsék, hogy hol az új király, ahogy ezt Heródes kérte, hanem másúton térjenek haza. És József is parancsot kap álmába, kelj föl, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresletni a gyermeket. És itt ezen a ponton kezdődik Jézus Krisztus passiója. Egy furcsa, fordított exodus. Nem Egyiptomból, hanem Egyiptomba kell menekülnie, mert Heródes megpróbál leszámolni a megszületett szeretettel. És amikor rájön arra, hogy a bölcsek félrevezették, nem jöttek vissza, akkor egy őrült tervet eszel ki, és Betlehem környékén minden két évnél fiatalabb gyermeket meggyilkoltat. Ezekre az első kisvértanúkra, mártírokra emlékezik a kereszténység december 28-án, hogy katolikus testvéreink mondják, az apró szentek ünnepén. És itt ebben a furcsa, fordított exodusban nagyon fontos szerepet kap József, aki különben végig a háttérben van. Egy kicsit figyeljünk most az ő alakjára is. A kereszténység egyik alap dogmatikai tétele, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Fogantatása titkáról így vallunk az apostoli hitvallásban, ami 4. századból származik, fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától. Ugyanezt a titkot a níciai hitvallás így fogalmazza meg, valóságos Isten, a valóságos Istentől, megtestesült a szent lélektől és Szűz Máriától és emberré lett. Hát bizony ezt a titkot Józsefnek se volt könnyű földolgoznia. Az angyal így kell, hogy bátorítsa őt, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a szent lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És József alázatosan enged, háttérbe húzódik, ahogy ezt látjuk több festő festményén, például Hugo van der Goes, úgy ábrázolja Józsefet, hogy háttérbe húzódik, leveti a saruját, összekulcsolja a kezét, vagy Gerard David, németalföldi festő pedig Jézus égő gyertyával a kezében ábrázolja, jelezve, hogy neki kell megszabadítania, pontosabban megóvnia ezt a kis törékeny lángot a heródesi gyűlölettől és bosszútól. Igazán József belső vívódását, alázatos szolgálatát Reményik Sándor vallomása tárja föl előttünk. Most hallgassunk meg egy részletet az erdélyi evangélikus költő József az Ács Istennel beszél című költeményéből.
Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék is, mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak naphold csillagok. Anyja szemei, és a te szemeid. Istenem, a te szemeid azok. Te vagy az atya. Én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium.
most Máté után kapcsoljuk Lukácsot, előtte szinte szignálként hallgassuk meg Luther Márton karácsonyi énekét, amiben megszólal a Lukács szerinti karácsonyi evangélium egyik kulcssora. Lukács evangéliumában a szeretet születéséről történelmi kontextusban szól mindenek előtt. Ő Pál apostol munkatársa különben, akit a Kolossé levélben szeretett orvosként is emleget hűséges utitásként. Igen, művelt, képzett ember, aki precízen utána jár mindennek. Így kezdi a karácsony evangéliumot. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Míg Máténál arra került a hangsúly, hogy Jézusban beteljesedtek a proféciák, betelt az idő, Lukács egy új történelem szemléletet hirdet meg, három részre szakaszolja a világ történelmét. Nála az első szakasz a választott nép, Izrael korszaka, amely keresztelő Jánossal fejeződik be. Utána jön Jézus Krisztus földi szolgálata, küldetése, születésétől mennybe meneteléig, és majd a harmadik szakasz pünkösddel indul, az egyház születésével, az evangélium terjedésének, a missziónak a története, mely napjainkban, itt ezekben a percekben is folytatódik. Jézus eljövetele, tehát ezek szerint a Lukács szerinti gondolatok szerint az időnek, a történelemnek a centruma, die Mitte der Zeit, ahogy Hans Konzelmann, a német teológus egyik Lukácsról írt könyvében még címként is ezt a megjelölést választotta. És ezzel a sajátos lukácsi szemlélettel, történelem látással érdekesen egybevág az, ahogy éveink számát szoktuk jelölni, ahogy számoljuk az időt. Azt mondom, hogy anno domini 2003, vagyis az Úr 2003. esztendeinek karácsonyára készülünk, akkor világnézeti hitbeli meggyőződésünktől függetlenül, akarva akaratlanul is valamiképpen Jézustól számoljuk az éveket. És ez még akkor is igaz, hogyha egy derék római szerzetes, név szerint Dionysius Exiguus a 6. században kicsit pontatlanul számolta ki Jézus születési időpontját, ebből adódik az a kis félreértés, feszültség, hogy furcsa, bizarr módon Jézus Krisztus Krisztus előtt 7 körül született valószínűleg, ugyanis Herodesről biztos feljegyzéseink vannak, hogy Krisztus előtt 4-ben meghalt, és előbb már hallottuk, hogy egybeesik az evangéliumok tudósításával is, hogy Jézus még Herodes uralma alatt született. Különben ezeket a számításokat Kepler is igazolja, már említett bolygók együttállása is valószínű Krisztus előtt 7 körül lehetett, és ezzel összecseng az a népszámlálás, amiről Lukács tudósít. A lényeg, hogy a születés előzményei is izgalmasak, és Lukács erről is azért tudósít, mint orvos evangélista, nem kerülj meg azt a kérdést, amit Mária is őszintén föltesz Gábriel angyalnak, amikor meglepő hírrel kopogtad be hozzá Názáretbe, hogy majd Mária lesz a megváltó édesanyja. Mária visszakérdez, hogyan lehetséges ez, amikor én nem ismerek férfit. És miután jön a megnyugtató válasz a már említett titokról, a Szentlélek csodájáról, akkor hangzik el Mária csodálatos hitvallása, melyel egyben megmutatja önmaga helyét az üsztörténetben. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Máriát a már említett engedelmességéért, mi protestánsok is tiszteljük, csodáljuk, hadd idézem Luther Márton gondolatait, a reformátor így vall Máriáról. Mária minden dicsősége egy szóban van összefoglalva, hogy tudnélik Isten anyjának nevezik. Senki sem mondhat róla ennél nagyobbat, ha annyi nyelve volna is, mint a falevél és a fűszál, mint csillag az égen, homok a tengerparton, csak szívvel lehet meggondolni, mi az Isten anyjának lenni. Ez a biblikus mariológia megszólal már említett Magnifikatban is, amelyet ugyancsak Lukács jegyzett föl, és ez a biblikus mariológia Máriáról szóló tanítás fogalmazódik meg Fulmezei Erzsébetnek, nemrég elhunyt evangélikus diakonissza költőnőnek Máriáról szóló vallomásában. Ebből a versből is hallgassunk most meg egy részletet.
Szívemtől oly messze voltál, názáreti lilium számig fiad elé hajoltál. De az ige fénye mellett most már látlak, énekellek, énekemmel átölellek, úgy, amint érte vagy áldott, s amint te is őt imádod, szíveden sarjadt virágod. Fiad alázatos, tiszta tükre, ki fényét beissza, hogy reávetítse vissza, nem vagy többé messze távol, szőve fényből, napsugárból, példád előttem világol. Kísérlek, mert őt kíséred, dicsérlek, mert őt dicséred, ő benne dicsérlek téged.
A szüléstől Lukács tömören csak annyit ír, amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, megszült elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette, mert nem volt számukra hely. Itt kezdődik Lukácsnál is a passió motívum, nem akadt hely Jézus számára, amit később maga így fogalmaz meg, a rókának barlangja van, égi madaraknak fészke, de az emberfiának, vagyis neki nincs hová fejét lehajtania. Erről a helyzetről, erről a hontalan állapotról, a rongyos istálóról énekel gyönyörűen Vörös Sándor verse. Szociálisan érzékeny Lukács evangélistánál szinte természetes, hogy az evangéliumot először az akkori világ kitaszítottjai, az akkori világ peremén élő pásztorok kapják meg a betlehemi mezőn, ne féljetek, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz, az üdvözítő született ma nektek, hangzik a karácsonyi evangélium. És utána rögtön kitágul a kör, univerzálissá válik az evangélium, megszólal az angyalok kara, a fenséges glória, dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, az emberekhez jó akarat, mondhatnánk, összeér, mennyi is föld, a karácsonyi evangélium fénye elindul. És ezt a hírt kell továbbadni nekünk is angyalokként, és talán itt szóljunk néhány szót a karácsonyi történetek egyik főszereplőiről, az angyalokról. Az angelos görög szó annyit jelent, hogy küldött hírvivő, és három szolgálata van az angyaloknak, egyik Isten dicsőítése a mennyekben, gondoljunk az ézsaiási csodálatos proféciára, látomásra, nagy szanktusz jelenetre, ahol a szeráfok, hatszárnyú angyalok magasztalják az Urat. Aztán van egy hétköznapi szolgálata az angyaloknak, ez a gondviselő szolgálat, Isten szeretetének láthatatlan eszközei ők. Erről szól Luther Mártonnak reggeli esti imádsága, utolsó sorát hadd idézzem. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Itt a gondviselésbe vetett hit mellett megszólal az is, hogy van egy gonosz, egy bukott angyal, egy titokzatos ellenfél, akiben nem hiszünk, de reálisan számolunk a létével. Az angyalok eredetéről nem sokat tudunk, nem sokat árul el a Szentírás. A nicceai hitvallásban így vallunk, hiszünk többek között minden látható és láthatatlan teremtőjébe. De az angelológia, ezt el kell mondani, határterülete a teológiának, ahol óvatosan kell járnunk és óvakodnunk kell attól, hogy Isten igéjén túl behatoljunk az előlünk elzárt láthatatlan szellemi világ jó és gonosz hatalmainak a titkai közé. Nagyon csúszós terület, tehát az, amit így nevezünk ma, hogy teozófia, antropozófia, okkultizmus vagy spiritizmus. Viszont ezzel szembe hadd hirdessem az egészséges gondviselés hitnek egy csodálatos vallomását, Dietrich Bonhoeffer, vértanúhalált halt német teológus néhány sorát, új évre készülve sokunknak lehet ez bátorítás. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz híven reggel, este ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. És most végül kapcsoljuk Jánost, aki fölülről szinte légi felvételben számol be a karácsonyi csodáról. Itt aranymondásunk a klasszikus jánosi prológus, az ige testé lett. János a legközelebbi szemtanú, a szeretett tanítvány, akit ott látunk még a kereszt tövében is, de mégsem vész el a részletekbe. Nála nincsenek angyalok, pásztorok, még a szent szüle pár se lép színre, hanem nála a lényeg az inkarnáció, a testé létel summázása, az előbb idézett, itt látható mondatban, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. János, akinek szimbóluma a sas, éles szemmel fölülről megmutatja nagy összefüggéseket, olyan titokról szól, amiről ma tudósok így vallanak, hogy az anya végső soron talán energia, amely visszavezethető a gondolatig, érdemes ezzel összevetni a jánosi prológus üzenetét, az isteni gondolat, a teremtő ige, a logosz lesz testé Jézus Krisztusban. És nála is megszólal a karácsonyi passió, az örökkévaló belépett az időbe, ahogy ezt Úróczi Zoltán evangélikus püspök fogalmazta meg, és ezzel belépett a halál jegyesei közé, János ezt így írja, saját világába jött az Úr, és az övéi nem fogadták be őt. És Jánosnál igen fontos a személyes, egzisztenciális kontextus is mindezen túlmenően, mert ezt olvassuk folytatásként, akik viszont befogadták, azokat fölhatalmazt arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazok, akik hisznek az ő nevébe. És itt jutunk el az inkarnáló szeretet igazi csodájához, hogy ez a szeretet bennünk is megszülethet, ahogy Szilézus figyelmeztet, ha Krisztus százszor is születne Betlehembe, elvesztén, hogyha nem jönne el a te szívedbe. Ez a nagy jánosi titok evangélium, ahogy tetszik, karácsony koncentrátum, ami olyan nagy szükségünk van a mai fölhigított konzum karácsonyi áradatban, ez szólal meg Reményik Sándor csodálatos látomásában, aki János evangélistáról a következőképpen ír.
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük bölcső körül, mint a három királyok. Rájuk a gyermek glóriája süt. János evangélista negyedik különáll. Világ végen valahol, vagy világ kezdetén, vad sziklavölgyben, s a fénytelen örvény fölé hajol. És megfeszül a lénye, mint az íj. Feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a sziklaszó kipattan, s körül robajlik a zordkatlanokban visszhangosan, eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve.
Kezdetben vala az ige, s az ige testélőn.
A figyelmes hallgató bizonnyal megjegyezte, hogy én legalábbis két kérdésre eddig nem feleltem, noha magam tettem fel a kérdéseket. Az első az volt, hogy milyen szeretettel köszöntöttük a hallgatókat. Előadásunk végére érkezvén talán nyilvánvalóvá lett ez is. Isten páratlan szeretete ez, mely Krisztusban megnyilatkozott, és amelyben a Szentlélek által részesedhetünk. Augustinus egyház atya a Szent Háromság titkáról értekezve antropológiai jelenségeket sorol fel, melyeket analógiaként alkalmazhatunk a megértéshez. Akarat, értelem, emlékezet, társi kapcsolatok, az erények világában fölismerhető hármasságok. Ám ezek csak analógiák, mondja Augustinus. De amikor elérkezünk ahhoz a szeretethez, amely a Szentírás szerint maga Isten, akkor felderengett a háromság, tudnilik aki szeret, az Atya, akire a szeretet irányul a Fiú, és maga a szeretet a Lélek. A másik kérdés az volt, hogy miképpen felelhet az ember Isten mentő szeretetére. Talán ne úgy, ahogy a székely anekdótából halljuk, Mózsé kihúzza Ábrist a vízből, aki fuldoklik, partot érvén Ábris hálálkodva azt mondja, Mózsikám, adok neked 500 lejet, mert megmentettél, adjad, no. Benyúl a zsebébe, kiveszi rongyá ázott tárcáját, s vakarja a fejét, csak egy baj van, nem tudok 500-at adni, mert csak 1000 lejesen van. Ugorj be még egyszer, kihúzlak újra. Talán ne így. Három egyszerű, de döntő vonatkozást szeretnék megemlíteni. Először is azt láttuk, hogy Isten szeretete kezdeményező. Ő az, aki eljön. Ő előbb szeretett. Az ember szabadítására jön el. Ő az Adventus. Isten visszafogadja azt, aki fellázadt ellene, elveszett és meghalt, ahogy a tékozló fiú példázatában halljuk. Elfogadja az elfogadhatatlant. Első válaszunk Isten mentő szeretetére annak elfogadása lehet. Ez a hit nagy mozdulata. Másodszor láttuk, hogy Isten szeretete teremt és újjáteremt. Jézus egy alkalommal egy bölcs ember kérdésére azt felelte, szükség néktek újonnan születnetek. Karácsony nagy öröme arra hív, hogy engedjünk Isten unszolásának, aki szeretete által akar új életre vezetni bennünket. Krisztus azért született, hogy mi újjászülessünk. Ha valaki Krisztusban van, mondja az apostol, új teremtés az. Ez a remény nagy mozdulata. S végül láttuk, Isten szeretete szent szeretet. Olyan életvezetésre késztet, melyre semmilyen emberi törvény nem kötelezhet bennünket. Kant a nagy bölcs mutat rá az apóriára, az ellentmondásra, hogyan lehet megparancsolni azt, ami nem kikényszeríthető. Ha valamit kényszerből teszünk, az nem nevezhető szeretetnek. Kérdezzünk vissza, miért kellene parancsolnunk a szeretetnek, amikor maga a szeretet parancsol. Canterbury Anselmus azt mondja egy helyen, Isten bizonyítékként, érvként, Isten az, akinél nagyobbat gondolni nem lehet. Most pedig megmarad a hit, remény és a szeretet, de három, ezek között legnagyobb a szeretet. A szeretet az, aminél nagyobbat tenni nem lehet. Azok értették meg jól Istennek ezt a feltétlen szeretetét, akik tovább élték azt a világba. Gyermekeim, mondja János apostol, ha így nagy szeretetet adott nékünk az Atya, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez Isten mozdulata mi bennünk.
Úr Jézus, üdvösségem, elhoztam minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem. A szívem, lelkem, életem, ó, fogad tőlem, kedvesem, ne szolgáljon csak téged.
Gerhard Pál szövege és Johann Sebastian Bach dallama után már csak egy kérdés marad, amit Hermann Tisfelwinger német teológus így fogalmazott: vajon mikor tudnak leborulni a napkeleti bölcsek után a napnyugati bölcsek? Ez az igazi kérdés 2003 karácsonyán a Minden Tudás Egyetemén is, kérdés a hallgatók felé, kérdés az előadók felé is. Próbáljunk együtt válaszolni erre, gondolkozni, meditálni ezen. Ha tudunk, próbáljunk mi is, mielőtt kiborulnánk, újra leborulni. Azzal kezdtem, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Ez volt a bölcsek tanácsa, vajon ezért jöttünk ma este? Próbáljunk újra, ha tudunk énekelni, ha tudunk imádkozni, ha merünk újra hát kommunikálni a testélet szeretettel. És ebben segíthet nekünk Bencúr Gyula csodálatos oltárkép, amit a Fasori Evangélikus templomban csodálhatunk meg. Bencúr Gyula ezen az oltárképen saját hitét is megvallotta azzal, hogy oda festette önmagát az egyik leboruló bölcs alakjába. És hadd tegyem még a válaszadáshoz segítségként hozzá Jókai Anna tanácsát, aki úgy vall a jövőről, hogy a jövő a pásztor lelkű bölcseké. Mit várhatunk 2003 karácsonyától? Talán csak azt, és ez nem kevés, hanem minden, amit az előbb már elkezdett Gerhard korál utolsó verse így fogalmaz: csak egyet-egyet kérhetek, egy égi óra várok, hogy a szívemben végy helyett, ó Jézus, bárhol járok. Tedd jászladdá szívemet, jel térbe és betér veled az öröm égi fénye. Így kívánok bölcs, pásztor lelkületi Krisztusban gazdag karácsonyt a Minden Tudás Egyetem minden kedves hallgatójának, és végül a szeretet születésének ünnepére készülve próbáljunk meg együtt is énekelni most.